Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Komoly veszélybe került a német járműgyártás. A nyugati országok és Amerika kapkodó és átgondolatlan szankciópolitikájával ugyanis azt kockáztatják, hogy egy kínai tulajdonú, de hollandiai telephelyű chipgyártó enstandolásával leállhat a termelés a három európai járműipari koronaékszer, a Volkswagen csoport, a BMW és a Mercedes üzemeiben. Mi több, hasonló veszély fenyeget számos más nagy japán világmárkát, többek között a Toyotát, a Nissant, a Hondát és a Mazdát. A történet sajnos a szokásos nyugat-keleti szembenállás kézzelfogható megvalósulása. A kínai állami tulajdonú Nexperia elődje valamikor holland volt, mielőtt nem kis összegért felvásárolták. Ám az ukrán események nyomán az Egyesült Államok szankcionálta az időközben stratégiai félvezetőipari fejlesztéseket végrehajtó Nexperia kínai anyavállalatát. A gyarmatosító ösztönök gyorsan működésbe léptek a nyugat-európai szövetségesek körében. A holland kormány sietősen lecsapott a Nexperia félvezetőgyártó európai telephelyére, kirúgva a kínai vezetőket és átvéve felette az irányítást. Kína egy percig sem maradt adós, azonnal megtiltotta a világ autóiparának legalább 10%-ánál felhasznált csipek exportját. A Volkswagen volt az első bedőlt dominó, kezdésként a Golf és a Tiguan gyártását már egy hete le kellett állítani a nélkülözhetetlen alkatrész hiánya miatt. Ám a dominó elv érvényesülni látszik, az ellátási lánc összeomlása hamarosan magára temetheti a konkurens japánokat is. A válságos helyzetet Knezsik Istvánnal, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökével elemezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Köszöntelek én is és a hallgatókat!
Eddig kiábrándító a történet. De ismerős, mert nem az első eset az elmúlt néhány száz év történetében Európában.
Ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, mert valamikor a múlt században úgy döntött Európa, hogy energiaigényes és nagyon sok szennyezéssel jár szerintük a chipgyártás, és hát valahogy a Távol-Keletre vándorolt ennek a fejlesztése. Egyébként a COVID idején megtapasztaltuk ezt a chip hiányos időszakot. Nagyon sokat tanult belőle Európa járműgyártása. Van egy ilyen átmeneti időszaknak gondolom néhány hét, de én feltételezem, hogy miután alternatív beszállítások is vannak ma már, nincsen kiszolgáltatva egy gyártó sem egy kifejezetten egy beszállítónak. Néhány héten belül én azt feltételezem, hogy helyre fog állni a gyártás.
Én azt olvastam az interneten, és láttam németországi videós jelentést is, hogy akár egy évig is eltartott az új ellátási lánc fölépítése, mert nem mindegy, hogy honnan, hogy szerzik ez be, ezt a csippet. Egyébként ebben a holland üzemben nem a csippet gyártják, hanem csak az alapanyagot, azt a bizonyos szilícium lapkát, amit kivisznek Kínába, és ott állítják össze. Tehát azt nem kapja vissza Európa. Na most egy ilyet beszerezni azért nem egyszerű, mert nagyon kevés a csipgyár a világban, a Kína egyébként messze veri a világot, és ugye igyekszik mindenki Kínából a legolcsóbb helyről beszerezni. Most ennek a ellentétjét megtalálni valahol, Európában se épült még az a csipgyártó, amit a COVID idején ígértek. Tehát nagyon lassú egy ilyen fejlesztés. Tehát nagyon kockázat. És ugye annyi mosógép meg nincs.
Ugye a világ csipgyártásának a legfejlettebb része Tajvanon található jelenleg a TMI-nál.
Tehát ugye, Kínában mondjuk így.
Igen, Tajvanon, én azt gondolom. Onnan még az ellátási lánc biztosítható lesz. Meglátjuk, hogy az alapanyag ellátása ennek a cégnek hogy fog megvalósulni. Ugye az elmúlt időszak vám megbeszélései, azok jelentősen átformálták a világ járműgyártását és stratégiáját. Reméljük, hogy mindenki elkezdi számolni újra, hogy az ő gazdaságának mekkora előnyöket és mekkora hátrányokat hoz ez a védővám cunami, ami jelen pillanatban zajlik Amerikának, Európának, Ázsiának. előbb-utóbb helyre kell állni ennek a dolognak, mert a fogyasztás mindenkinek fontos.
Hát igen, csak ugye a német gazdasági miniszter nem találkozott azzal, akivel szeretett volna a kínai kormányban, a külügyminisztert nem fogadták, tehát gyakorlatilag elég hideg a viszony Németország és Európa és Kína között. Ráadásul én a neten láttam egy jelentést, és nem tudom, mi ennek a valóság tartalma, még nem láttam a magyar sajtóban visszaköszönni, viszont azt írják, hogy ha minden igaz, Kína ragaszkodik ahhoz, hogy betekintést nyerjen a németországi autópiaci fejlesztések terveibe, akár a számokat megismerve, egy csomó dolgot szeretne megismerni cserébe a csipekért. Hogyha ez megtörténik, akkor teljes megadást látunk itt a vitában.
Ugye, amiről te beszélsz, az már politika, és én csak a szakmát szeretném képviselni. Én azt hiszem, hogy ugye egy ilyen gazdasági tárgyalássorozatban sok mindenki sok mindent szeretne, de a vevő a legfontosabb. Tehát azért igazából a sor végén egy felhasználó, valaki egy összeszerelt autót szeretne venni, és egyetlen egy országnak, egyetlen egy régiónak vagy világrésznek sem mindegy, hogy hány darabot tud ténylegesen értékesíteni abból az alkatrészből. Ugye Európában azért még mindig ilyen 12-13 millió, most már inkább egy picit 13 millió fölötti darabszámú jármű kerül értékesítésre. Alapvetően az ehhez gyártott alkatrész mindenkinek fontos, fontos Kínának is, hogy az ehhez való járműveket, amit így gyártanak és a világ többi pontján értékesítenek, el tudja látni alkatrészekkel, ez az árbevétel mindenkinek fontos.
Úgy gondolt, hogy akkor ez csak ideig óráig tartó habosítás, és nem komoly gazdasági és ipari csata?
Hát biztos, hogy komoly ipari és gazdasági csata. Egy a kérdés, hogy ki milyen áron szeretné ezt a dolgot értékesíteni, és itt szerintem igazából egy ár verseny van. Lehet, hogy Kína szeretné visszakapni azokat az összegeket, azokat a lehetőségeket, amik a vámokon elveszít, és valójában ez talán csak erről szól, hogy olyan gazdasági pozícióval rendelkezik, ahol ő a nap végén szeretné az eredményeit a könyvelésében is látni.
Ez a helyzet is rávilágít, hogy azért Nyugat-Európa korábban hát nagyon elkényelmesedett, és hátra tölt a karosszékben, és a munkákat ugye fillérekért kiadta Kínának. Belement abba is, amit a kínaiak nagyon ügyesen kitaláltak, hogy 51-49%-os arányban hozzanak létre közös cégeket, csak hogy ott tudjanak gyártani és eladni a kínaiaknak prémium kész autókat, például a Mercedes, a BMW, az Audi így készült, vagy Volkswagennek két gyára is van Kínában. Tehát ez a kényelmesedés oda vezetett, hogy Kína fölébük nőtt, hiszen most már technológiai versenyben lassan ők diktálnak, lásd elektromos autóipart. A félvezetőgyártásban szintén kínai kézben van az öme, hiszen korábban Dél-Korea volt a vezető, de most már Kína átvette a szerepet. Azt jelenti ugye, hogy ideje lenne gyorsan valami megoldást találni az eddigi elkényelmesedett programok helyett, tehát jó lenne, hogyha Európában mégiscsak működne egy gyártó, amellyel lehetne csipeket gyártani minden itt lévő gyártó számára, autógyár számára.
Igazából zajlik fejlesztés és gyártás már Európában autóipari beszállítónál. Nem olyan mélységű és minőségi csipek gyártása, ami a top chip világa, de a járműipar részére ez a dolog folyamatban van. Tehát nem azt mondom, hogy nulláról indulunk, hanem van egy fajta fejlesztés, van egy fajta gyártás. Igen, nagyon sok minden hiányzik, hisz alapvetően Kína kezében van a járműipari fejlesztésekhez, járműipari gyártásokhoz szükséges alapanyagok jelentős része. Én megint csak azt mondom, hogy jelentősen át kell gondolni azt, hogy mivel és milyen szintű járműveket fejlesztünk. Én hiszek abba, hogy ma már olyan bonyolultá tettük a mindennapok autóját, amire igazából nincsen szükség, a gyártás pillanatában a kibocsátási határértéket hozza, de 5-10 éves korában ezt az autót olyan karban tartani, mint a gyártás pillanatában gazdasági totálkár, és nem fenntartható. Tehát nem véletlen az, hogy az Európai Unió jelenleg ugye a felülvizsgálatát végzi a zöld átállási kibocsátási politikájának, és hát végig kell gondolni, hogy valójában mire van szükség. Én hiszek abban, hogy a 2035-ös elektromos átállási céldátumot, ami alól felmentést kapott ugye a szintetikus üzemanyaggal üzemelő belső égésű motor, legalább 10 évvel hátrébb fogják tenni. A mai határértékeket igenis meg kell növelni, hogy a valósághoz, ehhez a 120-140 gram per kilométerhez hasonlítson, kivéve, hogyha így hagyják, akkor újra a hercegek és a grófoknak lesz a közlekedési eszköze az autó.
Régóta beszélünk ugye erről veled is ebben a stúdióban, hogy valóban nem lenne szabad kitopni a fürdővízzel a gyereket, tehát a 100 évnél öregebb fejlesztésű, tehát az évtizedek alatt kicsiszolt, kikristályosodott belső égésű motoroknak a terra, ezért nem szabad eladni sem, meg kidobni sem, tehát igenis építeni kell, ami csak lehet. Viszont azzal azért tisztában kell lenni az európai autógyártóknak, hogy ha Kína kezébe került a világ ritkaföld fém kilcsének 95%-ánál is több, hogy afrikai országok napról napra mostanában elutasítják az európai országokat, és bizonyos korábbi szerződéseket fölülbírálnak, és megszüntetnek kapcsolatokat, tehát külön sem tudnak már mutizni Afrikában. Tehát kiszorul Európa a világ fontos részéből. Lehet, hogy egy új irányzatot kell elkezdeni az autógyártásban, a fejlesztésben?
Én azt hiszem, hogy a belső égésű motort még évtizedekig forgalomban fogjuk tartani, hisz ha a hatásfokot nézzük, a teljes életciklusra vetítve, a hajtásláncok között érdemleges különbség nincsen. Hogy lesz-e hozzá üzemanyag, az egy másik kérdés, erre jó a szintetikus üzemanyag, amit lokálisan elő lehet állítani, és nincs kitettsége egy-egy tagállamnak. Én hiszek abba, hogy sok-sok izgalmas, érdekes időszak jön a 12 hajtásláncon belül. Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy az autó, mint csoda, sokáig velünk fog maradni. Persze vannak ezek a gazdasági viták, háborúk, de ezek meg fognak oldódni, mert mint ahogy mondtam, a darabszám és a fogyasztás minden országban elsődleges.
A COVID idején megtapasztalhattuk, hogy az ellátási láncok felborulásával vagy megszakadásával hirtelen megugrott az autók ára. Igen, jelentősen drágulás történt, ráadásul a gyártás is lelassult volt, amelyik márkánál akár másfél éves várakozási időt is bevezettek. És nagyon lassan tértek vissza az árak, és nem is a régi szintre, csak egy kicsit alacsonyabbra. Mit gondolsz, a mostani Nexperia ügy alkalmas lesz arra, hogy erre hivatkozással újra, hát jól vastag ceruzával számoljanak a gyártók?
Hát ugye nem a gyártó fog számolni vastag ceruzával, hanem az alkatrész árak, amiből születik az autó. Tehát nem az autógyárak azok, akik extra profitot szeretnének ebből hozni, hanem föl fogják emelni a csipeknek és az alkatrészeknek az árát, illetve a szállítási időt. Ugye ennek a pénznek jelentős része, vagy talán az egész különbségnek az egész része azoknál a beszállítóknál fog landolni, akik ezt a kiszolgáltatott, azt kell mondjam, méltatlan helyzetet teremtik a gyártókkal és az ügyfelekkel szemben. Ugye, hogy mikor fog helyreállni, ez egy gazdasági tárgyalássorozatnak a lényege. Az eladónál van a lehetőség, hisz ő neki van eladható vagy eladó alkatrésze, ő fogja megmondani, hogy milyen feltételekkel hajlandó, és kinek ezt szállítani, és még egy fontos van, hogy mindez milyen áron. Én remélem, hogy nem fog egy olyan hosszú időszak jönni, mint a COVID idején, ahol az autógyárak nem hittek az új autóértékesítési darabszámokba, és nem elég mértékű csipet rendeltek a gyártáshoz. A kereslet sokkal nagyobb lett, mint a kínálat. Én azt hiszem, hogy most a rendelt darabszám a látható tervezési volumen az rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy néhány héten, hónapon belül ez a kérdéskör meg kell, hogy oldódjon. Mindig arról szólt a használt autó és az új autó ára, hogy milyen kereslet van rá, illetve hogy abból származó alkatrészek költsége valójában a végén mennyibe kerül.
Ha már a használt autót felemlítetted, akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki a szerviz háttérnek a helyzete ebben a Nexperia-s ügyben. Eddig csak a gyártásról beszéltünk, hogy ott problémát okoz, vagy jelentős problémát, akár bezuhanás is történhet az autógyártásban Európában, vagy Japánban, de mi van a szerviz háttérrel? Magyarországon például, ugye márka szervizek működnek, ezeknek a chip ellátását ki fogja majd megszervezni ezek után, hiszen nyilván az első szállítmányokra maguk a gyárak fognak lecsapni. Hogy jut el majd a szerviz például a magyar márka szervizekhez?
Hát ez egy egyszerű kérdéskör, mert a gyáraknak vannak értékesítési pontjai Magyarországon, független importőrként vagy gyári márkaképviseletként, és ugye kiszolgálási kötelezettsége van, alkatrész utánpótlási kötelezettsége van a gyártónak, a gyár fogja megszervezni, hogy a járművek, akik garanciális időn belül vagy túl vannak, megfelelő mennyiségű és mértékű alkatrész utánpótlást kapjanak. Tehát nem csak a gyártás fontos ebben az esetben, hanem az elégedett ügyfél talán a legfontosabb, akinek, hogyha bármilyen műszaki problémája akad, azt a gyártó hihetetlen gyorsan megpróbálja megoldani.
A eddigi hírek arról szóltak, hogy a német nagy hármast érinti legjobban és legsúlyosabban ez a mostani európai-kínai csata, összecsapás, és nem hallottunk még a többiekről itt Európában. Szóval szerinted nem alkalmas ez a helyzet arra, hogy a német autóipar iránti bizalmat megrendítse a vásárlók körében?
Én azt hiszem, hogy ennél sokkal okosabbak a vásárlók. A vásárlók nem a márkákra fognak haragudni, hanem a helyzetre, és a helyzetet nem az autógyárak okozzák, hanem egy kereskedelmi vita. Ugye a vitának a vége az előbb-utóbb mindig megállapodás volt, sokszor volt az elmúlt több mint 100 évben, amióta autógyártás zajlik. Sok-sok kereskedelmi háború volt, sokat lehet erről anekdotázni, mesélni, de a vége mindig egy megállapodás lett, aminek a végén újra elindult a gyártás. Reméljük, hogy ez nem egy hosszantartó időszak lesz, hanem lehet, hogy a beszélgetésünk ideje alatt már megállapodtak abban, hogy hogyan megyünk tovább.
Gondolom, hogy a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének tagszervezeti, tagvállalatai, amelyek egyébként a gyárak képviseletét látják el, ezzel a helyzettel tisztában vannak. Tárgyaltatok már erről?
Alapvetően ugye ez egy versenyjogi kérdés, ahol minden gyár a saját szenzitív adatait belső körökben kell, hogy kezelje. Alapvetően erről mi egyesületi szinten nem beszélünk és nem beszélhetünk, mert a versenytörvény ezt nem engedi.
Tehát nem is készült föl a itteni gyári képviseletek csoportja arra, hogy mit hoz a jövő, hogyha esetleg nem oldódik meg belátható időn belül ez a vita?
Ugye ez úgy zajlódik, hogy a gyár a saját képviseleti irodáját tájékoztatja és készíti föl ennek a helyzetnek a teljes körű kezelésére. Erről egy csoportszintű megoldást nem lehet tenni, mert minden gyártónak más a lehetőség, és minden gyártónak más a kiszolgáltatottság ehhez a helyzethez.
Mögöttünk hagytuk az év nagy részét. Hogyan látod az idei új autóértékesítés Magyarországon? Ki fog-e tartani az a nagy lendület mondjuk karácsonyig?
Egyelőre úgy tűnik, hogy igen, hisz hétről hétre az adatok azt mutatják, hogy 3-4%-os emelkedés van a tavalyi adatokhoz képest, és én nagyon örülök neki, hogy folyamatosan nő az új autó értékesítés. Nagy lendületnek azért nem mondanám, mindig elmondom, hogy több mint 340 ezer új gépjárművet adnak el egy 8 milliós lélekszámú Ausztriában. Itt ebben a 9,7 milliós lélekszám melletti 150 ezres személy és kishaszongépjármű eladással a felénél vagyunk. Én azt hiszem, hogy van hova fejlődnünk még.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Nezsik Istvánt, a Magyar Gépjárműportolók Egyesületének elnökét hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.